Isten igéjét Lukács evangéliumából fogom felolvasni, és én is három helyről, ebből az evangéliumból olvasom majd az igét. Az első a 9. rész lesz, és annak az első 3 verse. Ezt fennállva nyitott szívvel hallgassuk. Tehát Lukács evangélium a 9. részéből az első 3 verset olvasom fel. Minek utána pedig összehívta Jézus az ő 12 tanítványát, adott nékik erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására. És elküldte őket, hogy prédikálják az Isten országát, és betegeket gyógyítsanak. És mondta nékik, semmit az útra ne vigyetek, se pálcákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt, se két-két ruhátok ne legyen. Egyet kell csak lapozni az én Bibliában, és a második ige rész itt következik. A 10. rész első 4 versét fogom olvasni. Ezek után pedig rendelt az Úr másokat is, 70-et, és elküldte azokat kettőnként az ő orcája előtt minden városba és helyre, ahová ő ment. Mondta azért nékik, az aratnivaló sok, de a munkás kevés, kérjétek azért az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Menjetek el, íme én elbocsátalak titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne hordozzatok elszényt, se táskát, se sarut, és az úton senkit ne köszöntsetek. És azután a Lukács evangéliuma 22. részét keressük meg, és ennek a 35. versétől olvasom a 38. versig terjedő szakaszt. Tehát a Lukács evangéliuma 22. fejezete 35. versétől. És mondta nékik, mikor elküldtelek benneteket erszény, táska és saru nélkül, volt-e valamiben fogyatkozásotok? Ők pedig mondának, semmiben sem. Mondta azért nekik, de most, akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját és vegyen szabját. Mert mondom néktek, hogy még ennek az írásnak be kell teljesülni rajtam, hogy és a gonoszok közé számláltatott, mert amik reán vonatkoznak is, elvégeztetnek. Azok pedig mondának, Uram, ímé van itt 2 szabja. Ő pedig mondta, elég. Drága megváltónk, Úr Jézus, néha olyan furcsákat és olyan nehezeket mondtál a te tanítványaidnak, és tudjuk, hogy amit nekik mondtál, azokat mondod nekünk is. Talán ők sem tudták felfogni mindennek az értelmét, amíg el nem jött annak az ideje, hogy felfed előttük az írásokat, és mindazt megcselekedjék, amiképpen te megmondottad. Urunk, szeretnénk érteni, hogy mit jelentenek ezek a kijelentések a mi számunkra. Kérlek téged, Úr Jézus, hogy küldd el most a te szellemedet, és segíts ennek a kifejtésében, és segíts ennek a megértésében. És amikor ez sikerül kifejteni, és sikerül megérteni, hadd szolgálja, Uram, az a te dicsőségedet és a mi üdvösségünket. Amen. Foglaljunk helyet. Egyszer hallottam egy igehirdetést abból az alapigéből, amely itt is elhangzott, hogy az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek tehát az aratásnak urát, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. És azt mondta az igehirdető, hogy hívők még csak-csak akadnak, de munkások nagyon kevesen vannak, akik igazán tudnának munkálkodni. Hát testvérek, mi ezt Kálmánnal a munkahelyünkön megtapasztaljuk, hogyha bejön nyári időszakban valamilyen építési vállalkozó, és keres egy jó burkolót vagy egy jó kőműves, hát munkanélkül annyi van, mint égen a csillag, de jó kőműves vagy jó burkoló, hát azt nem lehet találni. Vagy az iszákosok maradnak ott ránk, vagy a betegek, akik nem tudnának igazán munkát végezni, a jó szakemberből nagyon kevés van. De aki nem talál munkát, abból nagyon sok. Hát ugye az egyik módszer, hogy ilyenkor kiképezzük azokat, akik nem értenek ahhoz a munkához, hogy értsenek ahhoz a munkához, és akkor utána el tudják látni, hasznosak saját családjuknak is, munkáltatónak is, meg az egész társadalomnak. Isten ugyanúgy akar bennünket is felkészíteni, ugyanúgy akar bennünket is felszerelni, felruházni és felfegyverezni, azért, hogy az ő céljainak megfeleljünk. Hogy ne csak annyi történjen velünk, hogy minket bemerítettek, mi megtértünk, mi új életet nyertünk, és akkor pont, mert ha csak ennyi lenne a mi feladatunk itt a Földön, hogy ezeken átmenjünk, akkor az Atya magához emelhetne rögtön bennünket. Mert akkor átmentünk a halálból az életbe, új életet nyertünk, elszakadtunk a világtól, ugyan minek is maradnánk itt tovább. De Istennek nem csak az a célja, hogy mi újjászülessünk, hanem az az első lépés, hogy újjászületünk, és azután itt a Földön feladatot akar ránk bízni. Ahhoz, hogy a feladatunkat el tudjuk végezni, egy kiképzésen kell részt vegyünk. És ebben a kiképzésben, mint amikor valakit besoroznak a katonasághoz, kapunk egy felszerelést. Erről olvastam itt az első két ige részben, hogy Isten adott egy felszerelést, az Úr Jézus adott egy fegyverzetet, adott egy ruházatot ezeknek a tanítványoknak. Úgy, ahogyan kezdtem is az első ige résznél, a Lukács evangélium a 9. fejezetében, adott néki erőt és hatalmat minden ördögök ellen és betegségek gyógyítására. Volt nekik egy feladatuk ezeknek a tanítványoknak, a 12-nek, Júdás is közöttük volt, és felhatalmazta őket az Úr Jézus, hogy azt a feladatot, amit el kell végezzenek, legyenek képesek elvégezni. Hát nem volt ezeknek erejük, testvére. Hát nem tudtak ezek ördögöket űzni, nem tudtak ezek gyógyítani, mint az apostolok, amikor meggyógyítják azt a beteg embert, és akkor kifaggatják őket az elöljárók, hogy hát mi történt itt? Hát miért gyógyítottátok meg? Hogyan gyógyítottátok meg? És akkor mondják ott az előjáróknak, meg a sokaságnak is, amely összeszaladt, hogy megnézze, hogy mi történt itt. De nehogy azt gondoljátok, hogy a mi tulajdoni jámborságunkkal gyógyítottuk meg, hogy mi annyira jó fiúk vagyunk, hogy képesek vagyunk sántákat felemelni, hanem a Jézus Krisztus nevébe vetett hit által áldozik előttetek épségben. Az Istennel össze vagyunk kötve, az Istennel van egy kapcsolat, és az Isten szokott nekünk adni ajándékokat. Hát az Isten ajándéka az, hogy amikor azt mondtuk neki, hogy állj fel, akkor felállt és járt. Testvérek, Istennek nagyon sokféle ajándéka van. Az Elizeus próféta életében, az Ószövetségben egyre másra olvasuk, hogy különféle csodákat cselekedett. Kenyér szaporításról ott van először szó a Szentírásban. Nem Jézus szaporított először kenyeret, hanem Elizeus. Hoztak egy kicsi kenyeret, és nagyon sokan jól laktak belőle. A mérgező víz édes vízé lett, mert beleszólt a sót. Amikor mérgező volt a leves, mert éjség ideig beletettek valami mérgező növényt, azt is át tudta váltani olyanra, hogy tápláló legyen, most már ehettek belőle. A teteme is halottat támasztott fel. Minden lépéséhez hozzá kapcsolódott valamilyen csoda, mert Isten azt ajándékozta ő neki. Ha megnézzük, testvérek, a Dávid életét, nem látunk benne ilyen csodát. Ha megnézzük Esdrás, Nehémiás életét, nem látunk ilyen természetfeletti gyógyításokat, csodatevő erőket. Nekik más volt a feladatuk, Isten népét kellett szervezni, vezetni őt, államférfiakor, gyerekeket kegyelmi ajándékot. Vannak olyan időszakok Isten népe életében, mikor az egyik fajta természet feletti megnyilvánulások megsokasodnak, ébredések idején például. Máskor azt látjuk, hogy azt a kegyelmet adja Isten a hívőknek, hogy amikor oroszlánok vermébe vetik őket, amikor keresztre feszítik őket, amikor kerékbe törik őket, akkor mennek tömegével, engedelmesen, zokszó nélkül, nem menekülnek, hanem átadják magukat az Úrnak, átadják magukat a földi halálnak és a mennyei életnek. Isten hol ilyen, hol olyan módon készíti fel az ő gyermekeit. Annak idején, amikor az Úr Jézus itt a Földön járt, nagyon sok csoda történt. Csodatevő erők munkálkodtak az Úr Jézus által, és azok által, akiket ő felruházott, felhatalmazott, akik ő előtte jártak. Megbízta őket, hogy menjenek, tegyenek bizonyságot az Isten országáról, hívják fel a figyelmet arra, hogy Isten valami cselekszik. És amikor az Úr Jézus odaért arra a helyre, akkor már olyan emberek várták őt, akik már fel lettek készítve, hogy valami nagyon fontos dolgot akar közölni velünk Isten. Valaki el fog ő küldeni. Bemerítő Jánosnak is ez volt a feladata, és ezeknek a tanítványoknak is ez volt a feladata. Menjetek előtte. Járjátok be azt a tájékot, amit én fogok majd ti utánatok. És a gyerekeknek egyszer úgy magyaráztam el Bemerítő Jánosnak a szolgálatát, feladatát, mint amikor a tanító néni matematika órán írja a táblára a képletet, magyarázza az új ismeretet, és egyszer csak azt felemeli az ujját, és azt mondja, a gyerekek, most nagyon figyeljetek, mert a következő évben az egész matematika tanulmányunk arra épül, amit ezen az órán fogok elmondani. Most már csak ezt fogjuk kibontani, újabb és újabb oldalról megközelíteni, nagyon figyeljetek, mert fontos, amit most mondok. Na, Isten felemelt ujja volt Bemerítő János. És Isten felemelt ujja ezek a tanítványok. És Isten felemelt ujja kell, hogy legyél te. Nem az a lényeg, hogy minket befogadjanak, nem az a lényeg, hogy minket meglássanak, hanem az a lényeg, hogy a mi szolgálatunkon keresztül felkeltsük az érdeklődésüket Jézus Krisztus iránt. És arra figyeljenek, mit mond nekem Isten a Jézus Krisztusban, mi az ő szava hozzám, mit akar nekem mondani az, hogy ő megszületett, tanított, szolgált, meghalt, feltámadott és él. Tehát a Krisztusra kell felhívni a figyelmet, testvérek. És ezért nekünk felszerelteknek, felruházottaknak és felfegyverkezetteknek kell lennünk. Valami erőt akar Isten adni neked, valami olyan képességet abban a munkában, abban a gyülekezetplántálásban, abban a gyermekszolgálatban, abban a fajta helyzetben, amiben vagy, olyan erőt akar adni, hogy fel tud hívni méltóképpen Jézus Krisztusra figyelmet. Ez neked nem fog menni, ehhez ő kell, hogy felfegyverezzen és felruházzon téged. Tehát mivel jár ez együtt? Ez a felfegyverkezés és ez a felruházás. Leszereléssel és levetkőzéssel jár együtt. Azt mondja, hogy adok nektek erőt, és hatalmat az ördögök ellen és betegségek gyógyítására, és aztán így folytatja, semmit az útra ne vigyetek, se pálcákat, se táskát, se kenyeret, se pénzt, se két-két ruhátok ne legyen. Ne legyetek felszerelve e világi dolgokkal. Ne azt mondjátok, hogy hát ha ilyen nagy útra küldesz, Uram, elmegyek ugyan, de hát számba kell vennem az úti költséget, az utazás nehézségeit, hiszen rablók is támadhatnak akár rám. Számba kell venni, hogy mit fogok enni, hol fogok aludni, miből fogok megélni. Számba kell vegyem ezt is, azt is, amaszt is. És azt mondja az Úr Jézus, ha az én küldetésemben vagytok, ezeket felejtsétek el. De hát Uram, akkor mivel fogunk öltözködni? A Máté evangéliumában, amikor így ki bocsátja a tanítványokat, akkor mondja, mert méltó a munkás a maga táplálékára. Én mondom, tehát az Úr Jézus mondja, hogy ti méltóak vagytok, hogy titeket a holló tápláljanak, ha más nem. És bátorít az Úr Jézus oly sokszor erre, hogy figyeljétek csak a mező liliumait, az égnek a madarait, keressétek először az Isten országát, ne foglalkozzatok ezekkel a földi dolgokkal. Testvérek, ez egy annyira elképesztő üzenete az Úr Jézusnak. De rendre másra mondja és hirdeti újból, aki búcsút nem vesz minden ő javaitól. Nem lehet az én tanítványom. Hívő lehet. A magyarországi törvények szerint újabban, pár éve van ez így, minden fiatal, minden gyermek 18 éves koráig tankötelezett. Kötelező elmenni az iskolába. De tudjuk, Vagy el tudjuk képzelni, nem tudom, van-e egy olyan gyerek, de elképzelhető, hogy van olyan gyerek, akit nem járhatnak a szülők iskolába. Ő sem akar, a szülők se törődnek vele. Iskola kerülő. Ez törvénybe ütköző dolog, de van ilyen. A testvérek, az Úr Jézus azt mondja, te az én gyermekem vagy, mondod a szellem által abbá atyám, az abba azt jelenti, hogy apuci, apuka. Ezt mondotta a szellem által, édesapám. Így mondod Istennek, mert tőle születtél. De azt nem mondhatod, hogy tanító. Azt nem mondhatod, hogy vezető. Mert nem jársz az iskolájába. Hát ahhoz, hogy mi az Isten iskolájába járhassunk, hogy követhessük az Úr Jézus nyomdokait, olyannak kell lennünk, mint ő volt testvére, aki mindent elhagyott. A mennyei dicsőséget, és amit itt a Földön is kapott, még azt is elhagyta. A munkahelyét, mert ő ács volt, a családi fészket, a biztonságot, és elindult, járta a falvakat, és azt mondta, nekem az a dolgom, hogy prédikálja. Nem orvos volt, pedig sok embert meggyógyított, amikor tömegével vitték hozzá a betegeket, akkor azt mondta, hogy most én odébb kell, hogy álljak. Meggyógyította egyik napon, de másik napon odébb állt, és azt mondta, nekem prédikálnom kell, én azért jöttem. Nem azért prédikálok, hogy gyertek, én vagyok, aki meg tudlak gyógyítani titeket, hanem azért gyógyítok, hogy felkeltsem a figyelmeteket, és elmondhassam, hogy elérkezett az Isten országa közé. Tehát ahhoz, hogy ezek a tanítványok betölthessék az ő szolgálatukat, ahhoz le kellett vetkőzzenek, le kellett fegyvertezzenek, leszerelés volt. Le kellett tenni az emberi érveket, az emberi indokokat, az emberi meglátásokat. Akkor, ha az Úr kérte. Tehát ezt nem bölcstelenül kell cselekedjük, hanem ahogyan Isten mondja, abban az ütemben és azon a módon le kell tenni, el kell engedni ezeket a dolgokat. Testvérek, amikor az Úr Jézus elmondja azt a példázatot, hogy ugye a magvető kiment és elhintette a magot, akkor van a négy fajta mag között egy olyan is, amely a tövisek közé esett, és ezt a tövisek megfojtották. És az Úr Jézus azt mondja, a tövis pedig az evilági életnek a gondjai, a gazdagságnak a családsága, evilág gondjai. Akkor is, ha sok pénz van, az is megfojtja az ige magot. Ha kevés pénz van, az is megfojtja az ige magot. Mert ha sok pénz van, akkor te felfúvalkodsz, és azt mondod, én megmaradok a gazdagságomban. Engem nem lehet kibillenteni. Én szilárd vagyok. És nem az Isten igéje a te szilárdságod. Ha szegény vagy, akkor meg elkezdesz idegeskedni, aggodalmaskodni, elkezdesz a munkáddal törődni, munkahelyet keresni, nem foglalkozol Istennek a dolgaival. Megöli az ige magot. Azért haltak ki a környező gyülekezetek. Volt füzes gyarmaton is, okányba a szemeik előtt zajlott. Megfojtotta a tövis. Nem volt egy testvér, aki mint a Dávidnak a vitéze, amikor megfutamította őket az ellenségben, a nyomás nagy, ez kétségtelen testvérek, a nyomás nagy. És az ellenség megfutamította Dávidnak a seregét, és volt egy vitéz, aki egyszer észbe kapott és azt mondta, én zsidó vagyok. Én az Isten népének a vezetője vagyok. És úgy, ahogyan elmondta Nehémiás, avagy olyan emberhez, mint én, illik-e a futás? És eszébe jutott futás közben, nekem nem illik futnom. Megállt a testvér, kivonta a kardját, szembefordult az ellenséggel, és egy lencseföld közepén megállt. Azt mondta, én innen el nem megyek. Esetleg koporsóba elvisznek, vagy ordáljon. Ha kell, így meghalok, vagy győzök. Szembefordult és megáll. Milyen jó lett volna, mikor elindult a Budapest felé, meg Debrecen felé, annak idején, mikor az urbanizáció, meg a megélhetés, meg az iparosodás elindult, és kezdtek kiürülni ezek a mezőgazdasági területek, és mentek tömegével a fiatalok el. Milyen jó lett volna, csak egy fiatal ember azt mondja, Uram, én nem megyek sehova, a te nevedben. Mert ez a gyülekezet, látom, hogy recsebb rokok omlik össze, és neked nem azért van itt neved, hogy megszűnjön, hanem azért van itt neved, hogy felemelkedjen, hogy megdicsőüljön. És én nem megyek a te nevedben sehova, Uram, itt fogok éjjel halni. Ha te végig mered nézni, Uram, hogy éjjel halljak, én is végignézem. Rábízom magam, Uram, a te kezedre, amely liliomokat öltöztet, amely madarakat rettet és etet, és várom a hollókat, várom a kegyelmet, ha adsz munkahelyet, ha adsz ruházatot, Uram, elég nekem az, amit te adsz. És milyen jó, hogy voltak ilyen emberek. És ott Istennek népe van. Munkások, akik nem csak Isten gyermekei voltak, és akik nem elhagyták a szülői házat, hanem szolgálták az ő szüleiket. Mint a nagyobb testvér, aki nem eltékozolta és elment. Mert a kisebbik is az apja fia maradt. Csak egy hűtlen. Másik pedig a mezőről jött, ő pedig szolgáltott, dolgozott az apukájának. Hát Isten ilyenekké akar bennünket is lenni, testvérünk. És ami az ige magvakat megfojtogatja, tudom, hogy nagy a nyomás, rajtam is olyan dolgokról beszélek, amivel nap mint nap meg kell, hogy küzdködjek. Higgyétek el, testvér. Mindannyiunkon óriási a nyomás. De megállok, de nem hagyom, hogy az Isten igéjét elnyomja a tövis, és a gyom, és a gaz. Vágja ki azt az Úr, égesse meg az Úr azt a gyomot, és én pedig rábízom magamat az ő drága kegyelmére és kezére. Testvérek, ha eddig furcsa volt, szokatlan volt, amit az Úr Jézus mondott ezeknek a tanítványoknak, hogy hagyják el az evilági dolgokat, és ők ugye megtették, tudjuk, hogy Péter is ott hagyta a hálót, és az ő testvére András is, meg a Zebedeus fiak, Jakab, János, mind halászok voltak, és ott hagyták ezt. És hogyha emlékezünk a Lévire, a vámszedőre, aki megint csak ott hagyta a pénzvállalat, az asztalt, a pénzes asztalt, akkor az Úr Jézusnak a következő szavai talán még furcsábban hatnak ennél is, amikor itt a 22. fejezetben olvasnak azt, hogy egyszer csak az Úr Jézus úgy szól, de most, akinek erszénye van, elővegye, hasonlóképpen a táskát, és akinek nincs, adja el felső ruháját, és vegyen szabját. Hát Uram, már kezdem lassan megérteni, kezdem lassan elfogadni, hogy az emberi módszereket, az emberi fegyvereket, az emberi szokásokat, az emberi reflexeket letegyem, és kezdtek ráhangolódni arra, hogy élek a te útmutatásod, mennyei törvényszerűségek szerint, és engedelmeskedem, és akkor egyszer csak azt mondod, hogy na most akkor mindent vissza, és vegyük a szabját, és kezdjük el harcolni. Miért van ez? Testvérek, egy olyan időszakban mondja ezt az Úr Jézus, amikor a nyomás emberfeletti módon nehezedett a tanítványoknak a szívére. Ők még csak kezdték ezt érezni, vagy alig-alig érezték, az Úr Jézus már látta, most egy olyan sötét helyre fogunk bemenni, most egy olyan sötét időszak következik, amikor nem fogjátok kibírni, hogy szellem szerint éljetek. Az Úr Jézus nem megparancsolja, hogy most vegyetek táskát, hanem itt egy előre bocsátja, hogy így lesz, profétál! Most így lesz, mint Júdásnak, amikor parancs ként halljuk, mire nem parancs, hanem profécia, amit most meg akarsz cselekedni, cseleked meg hamar. Ez egy profécia, most árulsz el engem. Tehát nem az Úr Jézus mondja neki, rég a szívére volt. Itt sem az Úr Jézus győzi meg őket, hogy vegyetek szabját, hát látjuk. Hát ott van náluk a szabja, Uram, van itt kettő. Már náluk van, tehát az Úr Jézus profétál, ti most el fogtok bukni. És közvetlenül ezelőtt az ige előtt, amit itt felolvastam a 22. részben, mondja Péter, Uram, te veled kész vagyok, mint tömlözve, mint halálra menni. Nem érzékeli még, hogy milyen gyenge. És ő mondta, mondom néked Péter, ma nem szól addig a kakas, amíg te háromszor meg nem tagadod, hogy ismersz engem. Tehát már a tanítványok szívében ott van a gyengeség, ott van a félelem, csak még nem lett nyilvánvalóvá, de az Úr Jézus mondja, hogy most vegyétek elő a szabját, most vegyétek elő a táskát, most fel fogtok szerelkezni emberileg. Most emberi módszerekhez fogtok nyúlni. Most egy olyan felszerelésetek lesz, mint aki elmegy egy hosszú útra és számba veszi, hogy vinnem kell magammal bakancsot, vinnem kell magammal kulacsot, vinnem kell magammal botot, vinnem kell magammal pénzt, vinnem kell magammal hálózsákot. Eddig nem így volt, de most ami megvan írva rólam, be kell, hogy teljesedjen, elvétetik a vőlegény, és ti bőtölni fogtok. Nem jut nektek szellemi jeled el. Nem fogtok tudni felszerelkezni azzal. Egyetlen tanítvány sem tudja azt mondani a Getsemáné kertben, megállva az ellenféllel, a templomi szolgákkal, a felfegyverzett katonákkal szemben, hogy én az én Jézusomat el nem hagyom. Egyetlen egy sem fogja ezt tudni mondani. Egyetlen egy sem tudja azt mondani a főpap udvarába bemenve, én is az ő tanítványa vagyok, és hogyha őt elítélitek, engem is ítéljetek el. Egyetlen egy sem fogja tudni azt mondani, hogy Uram Jézus, ha te nem bírod ezt a keresztedet elvinni ott a fájdalmak útján, akkor ne a Cirénei Simont fogjátok be, hanem engem fogjatok be. Mert én akarom vinni az ő keresztjét. És ne azokat a latrokat feszítsétek meg vele, hanem engem. Nem fogjátok tudni. Mert a ti hadakozásotok fegyverei nem szellemiek, hanem testiek, evilágiak. És előveszitek a tárcát, elkezditek számolni a pénzt, elkezdtek emberi módon, egyébként logikusan gondolkodni, de úgy, mint akik ezt a világot látják, de a jövendőt nem látják. És ez be is következett. És ez így lett, és a tanítványok futnak testvére, menekülnek. Amikor megragadják az egyiknek a ruházatát, a Márknak a ruházatát, utoléri az egyik, jobban futott, mint ő, és megfogja a ruháját, gyorsan ledobja magáról a ruhát. Nem azt mondja, hogy engem utolértek, én vagyok az az egy, aki ott kell állni az Úr Jézus mellett. Vigyétek az ingemet, de az életemet nem adom nektek. És elvatták az Urat, mindannyian. Testvérek, amikor az Úr Jézus teljesen felkészült arra, hogy mennyekbe emelje a tekintetét, amikor erős kiáltás és könyvhullatás közben járult ahhoz, aki fel tudja támasztani őt a halálból, akkor teljesen lemondott az erszényről, a pálcáról, a ruházatról, a pénzről, mindenről lemondott, kereste az Isten országát és igazságát. És az ő köntösőre sorsot vetettek. Az utolsó ruhadarab, ami rajta volt, úgy gondolom egy kis ágyékötő maradhatott rajta, és így vitték a tűző napra, így égette ott a nap 6 órát. Azon a meleg ég hajlaton, és ez volt talán a legenyhébb fájdalma. Tehát minden ruháját, minden elveszett. A köntösére is sorsot vetettek, és teljesen kiszolgáltatta magát Istennek. Az utolsó szavában is ezt fejezte ki, majd utolsó szavaival, Atyám, a te kezedbe teszem be az én életet. Erről kell szóljon a mi életünk is, testvérek. Ezek azok a munkások, akiket Isten el tud küldeni. A te kezedbe teszem le az én életemet. És akik ezt megteszik, azokat fel tudja Isten használni. Az ő fiát tudta legjobban felhasználni. A legtöbb áldás a Jézus Krisztusból fakad erre a világra. A legtöbb kegyelmet a Jézus Krisztuson keresztül tudja Isten munkálni közöttünk. Azért, mert ő adta a teljesen magát. És minél jobban átadjuk magunkat, és letesszük az életünket az ő kezébe, eltapossuk, kikapáljuk azt a gyomot és azokat a töviseket, annál inkább fel fog bennünket tudni Isten használni az ő országára, az ő munkájára. Hát ez emberileg sokszor félelmetesnek tűnik, de talán az az özvegyasszony, aki bedobta a 2 filléjét, annak is félelmesnek tűnhetett, Uram, már a nyugdíjig csak egy hét van hátra, vagy még van egy hét hátra, és nekem már csak 2 fillérem van. De nem tudok úgy elmenni a templom persei mellett, hogy bele dobjam a te dicsőségedre. Kiszolgáltatta magát Istennek. Vagy az a sareptai özvegyasszony, akinek már csak egy marék lisztestéje volt, és egy picike korsó olaj, a kicsi korsó alján, egy kicsi olaj volt. És azt mondta, hogy meghalunk, értsd meg, hogy vége, éhen fogunk pusztulni, mert nincs több táplálék. És azt mondja Isten embere, ad nekem, és odaadja neki. Mindent letettek Isten kezébe, és Isten azt az özvegyasszonyt tudta felhasználni, és az Úr Jézus arra az özvegyasszonyra tudott rámutatni, hogy nézzétek, ők csinálják jól. Így kell ezt cselekedni. Amikor az Úr kéri, akkor odaadom neki. Amikor az Úr akarja, akkor megcselekszem, és az ő dicsőségére felhasználja. És testvérek, milyen álmokok voltak ezek a tanítványok, amikor az Úr Jézus mondja ezt a proféciát, hogy akkor most akinek nincsen szabjája, még a ruháját is adja el, és fegyvert vegyen rajta, mert most elkezdtek emberi módon kodakozni, akkor a tanítványok ruhái alól, mert a zsidóknak ilyen redős ruhái voltak, bele lehetett tenni ellenmózsiát, rövid tőröket, ott a zsebe, nem volt külön zseb, akkor még nem ismerték ezt, hanem olyan ruháik voltak, olyan redők voltak a ruhákon, hogy abba bele tudták rejteni. Benyúlnak a ruhák redői közé, és a 11 volt ugye ott velük, a 11-ből 2-nél volt szabja. Az egyik Péteré volt. Ezek már titokban elkezdtek fegyverkezni. Titokban már készültek arra, hogy itt most már ég a lábunk alatt a talaj, olyan helyeken járunk, itt nem a magunk területén vagyunk Galileában, hanem itt Judeában, itt a főváros körül, itt a mi urunkat nem egyszer elmondták, meg akarják ölni, na, nem esznek belőle, nálunk karda, mi megvédjük őt, mi kiállunk az igazságért, mi harcolunk az igazságért. És titokban kezdtek el fegyverkezni. Látszólag az Úr Jézusnak a követei voltak, az Úr Jézusnak a hírnökei voltak, apostolok voltak, munkatársak voltak, titokban pedig elkezdtek a szellemi fegyverzet leépülni, és a testi fegyverzettel felszerelkeztek. Testvérek, nehogy ilyeneké váljunk mi is. Akik titokban elkezdenek felszerelkezni, felruházkodni, felfegyverkezni e világ törvényei szerint. Ne legyünk olyanok, akiknek titokban, noha az Isten népe közé számlálják őket, de titokban ott vannak a maguk emberi módszerei, a maguk emberi harci eszközei. Mert testvérek, ahogy erősödik a fizikai, az evilági erőnk, úgy apad, úgy fogy el a szellemi erőnlét. És ahogyan erősödik bennünk az Isten kegyelmi munkája, úgy adjuk egyre alább ezeket a világi dolgokat. Hát a Müller György munkájáról talán mindenki hallott itt közöttünk. Ha a 19. századot végig szolgálta ez a hitben egyre érettebb férfi, és olyan vállalkozásba fogtak testvérek, amik hajmeresztőeknek tűnnek előttünk, hogy minden anyagi bázis nélkül elkezdtek árva gyerekeket felnevelni, mert Isten azt mondta. És egy pár munkatársal összefogva egy pár gyermeket magukhoz vettek, és amikor nem volt még 11-kor ebéd, akkor elkezdtek imádkozni, és megterítettek, és nézték, mikor jött be valaki egy kosár kenyérrel. Egyetlen egyszer nem maradtak éhesek a gyerekek. Hosszú évekig egyre több gyermeket neveltek így fel. Most olvasom épp az életrajzát a gyermekeimnek minden este, hadd ismerjék ők is, de én is megfeledkeztem már az ő életének eseményeiről, mert régen olvastam, és most jutok el addig a részig, hogy ezen munka mellett egyszer csak beindít egy külmissziót afrikai távoli országokba, hogy menjenek hírnökök és hirdessék a Krisztust, és nem tud neki fizetést adni, csak hívja őket. Szükség van munkásokra Afrikába. Gyertek, fizetés nincsen. Azoknak örült a legjobban, akik ott hagyták a világi munkahelyeiket, és vállalták ezt a szolgálatot. És nem csak, hogy azt mondaná, hogy hát már annyira kockára tettük az árváknak a fennmaradását, hogy most már jó lenne valami rendszeres bevételre szertenni, vagy valami állami támogatásért kopogtatni, nem ezt mondja, hanem még szellemileg erősödik, és a földi dolgokról egyre jobban leveszi a szemét, indítsunk el egy missziót. Küldjük el az indiánokhoz, meg az afrikai benszülöttekhez az evangéliumot. Nem tudom, miből éltek, vagy hogyan tették meg. Isten kegyelme elégségesnek bizonyult ehhez a munkához, és a kicsi árvaház odáig növekedett, hogy sok-sok ezer árvát neveltek ott fel, mert csökkent a felszerelés, a földi felszerelés, de növekedett a benső ember, és növekedett az Istenre hagyatkozás. Így akarja ezt az Úr nálunk is. Nem egyik versről a másikra fog ez történni, testvére, hanem ő vezetni akar bennünket. Az én gyermekem, aki elhagyja az óvodát, az nem érettségi vizsgára készül, hanem az első osztályba. De aki kiállta a 8 osztályt és aztán a középiskolát, az el kell jusson az érettségig. Itt mi más lelki szinten állunk. Nem az a lényeg, hogy most a legfelső fokot elérjük ma délelőtt, hanem az a lényeg, hogy megtegyük az Úrral a következő lépést. Hogy a következő osztályt, a következő lépcsőfokot tegyük meg, és rábízzuk a mi életünket. Testvérek, vannak olyan kísértései Isten népének, hogy amikor sikerül felépíteniük egy szép imaházat, amikor sikerül anyagilag megerősödjenek, amikor sikerül létszámban meggyarapodniuk, akkor azt mondják, Isten gazdagon megáld bennünket, és mi Isten kegyeltjei vagyunk, áldott legyen az Úr, aki mindezt megtette velünk. Isten áldása az valóban, hogyha imaház épülhet, hogyha többen vannak valahol, csak nehogy úgy járjunk, mint a laodiciai gyülekezet, akiknek a jelenések könyvében ezt kell üzenje az Úr Jézus. Mivel azt mondod, gazdag vagyok és meggazdagodtam, és semmire sincs szükségem, nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a nyavajás, és szegény, és vak, és mezitel. Fel vagyok öltözve, látod. Gazdag vagyok. Az Úr ránéz, máshogy ítél Isten. Előttem mesztelen vagy. Előttem kódus vagy. Előttem vak vagy. De van megoldás. Azt tanácsolom néked, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy, és fehér ruhákat, hogy öltözeted legyen, és ne láttassék ki a te mezítelenségednek rúdsága, és szemgyógyító irral kend meg a te szemeidet, hogy láss, milyen jó volt az ima óra. Akiket én szeretek, megfeddem és megfenyítem, légy buzgóságos azért és tényleg. Ne vigyetek magatokkal, testvérek, pálcát, erszény, sarut. Ezek akadályoznak minket a szabad mozgásban. Méltó a munkás a maga bérére. Keressétek először Isten országát és igazságát. Munkálkodjatok, működjetek. Építsétek Isten országát, ráadásul a többi megadatik népnek.